Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Láncreakció podcast, és ma olyasmiről fogunk beszélni, ami nagyon izgalmas. Van neki egy angol neve, amit én egyszer nem tudok megjegyezni, mindig puskáznom kell, csak annyit tudok, hogy RAG, és hogy az a Retrieval Augmented Generation, az nagyon nehéz megjegyezni, pedig valószínűleg ezzel a kifejezéssel sokat fogunk még találkozni a jövőben.
Hát remélem az marketingesek ennél valami frappánsabbat is ki fognak majd találni.
De hát mondjuk érted, azért GPT-se egy ilyen nagyon catchy phrase. Szóval,
igen, érezzük, hogy itt nagy adósságok vannak még ebben a dologban, tehát nincsenek igazából frappáns elnevezések.
Hála a jó Istennek, mert nem tudom, szeretném-e, hogy a reget majd valaki, mit tudom én, vízöntőnek nevezzel. Na mindegy, ez most mindegy is, hiszen nem mehetünk el a téma irányába anélkül, hogy előtte ne csinálnánk meg a becslős játékunkat, amivel mostanában kezdjük az adásokat.
Kinek kellett kérdésekkel készülni?
Kérdésekkel? Neked kellett készülni.
Ó, basszus!
Ajjajaj, elfelejtetted?
Szerencsére készültem.
Jaj, micsoda szerencse. Ó, hát akkor szerintem...
Színésznek nem ennyi, Gyuri.
Minden esetre akkor vágjunk bele, ne is vacakoljunk. De előre dörzsölöm a tenyeremet, és előkészítem a számológépemet.
Én meg lecsukom, látod, hogy egy
szép.
Azt is kitaláltam, de ezt majd a következő adásba fogjuk megcsinálni rendesen, hogy kínálja magát a lehetőség, hogy versenytársat is benevezzünk magunk mellé a ChatGPT-t.
Ja, igen, az jó ötlet.
Ezért érdekes az majd, hogy pontosan fogalmazzuk ezeket a kérdéseket.
Nagyon jó, az izgalmas lesz valóban.
Ezeket fogjuk neki
megtenni. Kínos lesz, amikor folyton elver minket a ChatGPT.
És használhatja a Google-t.
De ő használhatja. És egyébként ez a mai témánkhoz is ugye majd kötődik.
Igen, igen.
De akkor elő a farbával jön az első kérdés, ugye én teszem föl, és ti meg válaszoltok rá. Éppen ma van, amikor a felvételt csináljuk, a legnagyobb magyarországi matek verseny. Ez az Zrínyi Ilona matematika verseny. És ennek az apropóján szeretném megkérdezni tőletek, hogy 2019-ben tippeljétek meg, hogy ezen hányan indultak. Azért ilyen régen, mert ugye az a Covid itt eléggé megvarjált az életet. De 2019-ben hány gyerek indult ezen? Ugye a második osztálytól egészen 12-ig indulnak.
Már második általánostól?
Igen.
Tehát 10 év folyamnyi.
11.
11 év folyamnyi, igen.
De kis számolja.
Jó, én kérdezhetek még előtte egyet, hogy a legnagyobb matek versenyt miért Zrínyi Ilonáról nevezték el? Mi köze van Zrínyi Ilonának a matekhoz?
Sok.
Tényleg? Nem tudom, azt tudom, hogy a Mategye alapítvány szervezi, de hogy miért? De egyébként nem tudom, mert ugye van Bolyai verseny, hát van, az összes többi, ugye a
határeset
mint a Arany Dániel, meg az összes igen. többi, az ugye mind matek tanárokról, meg igen. matematikusokról.
Zrínyi Ilona szerintem nem volt matematikus.
Ő nem.
Na jó, hát ezt akkor majd megfejtjük később, de hány ilyen versenyző indult? Ugye most talán hülyeség lenne kiindulni abból, hogy hány diák van ebben a korosztályban összesen, mert ezt meg tudjuk mondani viszonylag könnyen.
Könnyen?
Igen. Kíváncsi
vagyok, hogy mondani.
Hát, mivel egy év folyam, minden év folyamban körülbelül 90 ezer van,
van.
És mivel 11 év folyam van, akkor az ugye 1 millió emberről beszélünk.
Ennél egyébként több, nem olyan nagyon régen még 100 000 körül is volt. Tehát a bűveniskolások még
igen,
azért, akik...
lehet. De az most mindegy, hát körülbelül 1 millió diákról beszélünk, hogy ebből hány megy el a legnagyobb matek versenyre. Hát mennyit, mit tudom én, 1 000-ék? Várjál, ha 1 000-ék, 1 milliónak az 1 000-ke, az ugye elég kevés. Nem, olyan kevés.
Az 1000.
Az 1000 ember, az végül is, az nagyon sok.
Az 1000.
Na igen, most 1000 vagy 10 000?
1 százalék.
Három matematikus, nem két matematikus, én és egy fizikus
mondom,
üres stúdióban.
1000-szer 1000 az 1 millió.
Valóban.
Tényleg.
Igen.
Tényleg.
Gratulálok magunknak. Jól indul ez a dolog. Szóval 1000 induló, az szerintem teljesen. Az akkor, az jó vagyok, szerintem. Én akkor azt mondom, hogy ebből kiindulva 780 indulója volt ennek a versenynek.
Az a baj, mindig más irányból indulok el, mint a Feri, hogy fel legyen, de most én sem tudok máshogy elindulni, tehát az 1 millióig ugyanaz az utam, de én abból indulok ki, hogy emlékeim szerint, amikor én diák voltam,
minden akkor osztályban, még nem volt Zrínyi verseny, minden osztályból, hozzá.
Tök mindegy, de mindig, ha volt matek verseny, egy osztályból egy ember tud indulni.
Na jó, de az a te iskolád volt, ami
az az én iskolám
súlyosan
volt,
elit környezetben.
De volt olyan, ahol 3-4 vagy 5. Tehát én azt mondom, hogy átlagosan egy osztályból egy gyerek biztos indul. Számoljunk most ilyen 30 fős osztályokkal, az 3%. Tehát az nagyon sok, az azt jelenti, hogy 1 milliónak az 1%-a az 10 000. Tehát én azt mondom, hogy akkor 30 000.
30 000. Na, hát a helyes válasz az 51 135.
Úristen!
Pedig félre akart vinni a Gyuri.
Hogy... Nem akartalak én téged félre vinni, Isten őrén. Egyébként a rekordja ennek valamikor 65-66 000 volt. Uh-huh. Egy fontos infót nem mondtam, ami azért annyira nem befolyásolja a számokat, viszont a Gyula az még közelebb lehetett volna, hogy ezen most már viszonylag régóta indulhatnak külföldi magyarok. És egyébként viszonylag jelentős számot, tehát ilyen 10 000
körül 11 438.
Igen,
mint indulnak. Mint ahogy ezt a Wikipédián megtaláltam most az előbb.
Igen, indulnak is. De ennek az egésznek egyébként a rekordja valamikor olyan 65-6 000 volt. Hihetetlen. Egy bő 10 éve még.
De akkor ez egy online verseny, gondolom, vagy szóval még ilyen feladat beküldős
lehet,
verseny.
Most már lehet, hogy az, most az elmúlt 1-2 évben ez lehet, hogy változott, de egyébként lenne egy teljesen klasszikus, egyébként tesztverseny, tehát egyszerű a formátuma, tehát egy ilyen tesztlapot kell igazából csak beadni, illetve a feldolgozása is ilyen automatizáltan történik.
Hát figyeljetek, akkor viszont ez könnyű lesz.
Rögzítem, hogy ki mit mondott,
szerintem,
és mondja a pontokat be.
Lehet, hogy 30%-on is belül vagy.
A Feri 0 pontot.
Én nulla.
Kettőt mindenki.
Mennyire legyek nagyon szigorú?
Ne legyen hát, nagyon szigorú.
Jó, legyen 3. Én azt gondolom, hogy majd a dühött hallgatók beírnak, hogyha nem értenek hogyha ezzel egyet, de én megszavazom a Gyulának a 3-at most az alkalommal.
Na szép.
Mert annyira szépen gondolkodok.
Igen, köszönöm szépen.
Következő kérdésem, kicsit az a ilyen gazdasági vonal, amin a múltkor is már mentünk, sőt, kicsit kötődik is ezekhez akár. Hány autót adtak el a világon 2023-ban.
Uh-huh.
Van egy ilyen könnyű jármű kategória, vagy hogy hívják angolul ezt, tehát ez valószínűleg az ilyen kis furgonok, mint benne vannak, de ez nem hiszem, hogy nagyon-nagyon megváltoztatja a nagyságrendet.
Most én kezdek, ugye?
Igen.
Hát, egy durva becslés, Magyarországon mondjuk 100 000 autót, ez ugye lehet több, lehet kevesebb, meg most személygépjármű.
Most új autókról beszélünk, ugye?
Nagyon így van, új autó, és még egy érdekes, hogy eladásról beszélünk.
Eladásról, igen.
Mert majd megkérdezem tőletek, hogy szerintetek mennyit gyártottak, de most csak az eladásról.
Nyilván, legyen ez 1% a magyar populációnak, és tegyük fel, hogy az úgy, hogy világátlagban is egy, mert van, aki, ahol szegényebbek, van, ahol gazdagabbak, van 8 milliárd ember, annak a 10%-a 80 millió, legyen 76 millió. 76 millió.
Jaj, hát az a baj, hogy ez annyira szimpatikus nekem ez a megközelítés, hogy én csak...
Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy mindenki leír egy nyavajás számot, vagy legalább így leizél,
igen.
És akkor utána lehet ezeket az elméleteket előadni, mert ez tényleg nem kell.
Ez nem fair.
Nem fair, de én szerintem 81 milliót mondok. Mert szerintem az
Jannál fair. És ez
meg, hogy ide sandítasz a képernyőmre,
akkor... Nem látok sajnos semmit.
Na jó. Hát a helyes válasz az 86 millió.
Basszín, de jó vagyok. Hol itt az igazság?
Gyula, köszönöm.
És a 76 millióval, ha szörös szívűek vagyunk, akkor még a 10%-on se vagy belül.
Nem hiszem el.
Ne, most szörös szívű leszek, mert az előbb egy lájszívű voltam, úgyhogy te 2 pontot kapsz, a Feri meg 4-et. Viszont ha már itt járunk, ez ilyen plusz, nem pontér, de mit gondoltok, mennyit gyártottak ehhez képest? 86-ot adtak el. Gyakorlatilag kereken az egyik ilyen...
Uh-huh. Minden bizonyal többet gyártottak, mint amennyit eladtak, nem? Azt gondolnám, hogy nincs az, hogy minden legyártott autót még abban az évben el
is adnak.
De
valamit meg már egy évvel korábban csináltak, és...
Igen.
Tehát
igen.
No,
mondja
érted.
Gyula.
Aha.
Szerintem kevesebbet gyártottak.
Na mindegy, mondjatok rá, hogy ez nem kérdés.
Nem, többet gyártottak.
Ez most nem kérdés. Mondjatok egy számot,
90.
Aztán...
90.
Te akarsz mondani, Feri?
Nem.
Ne is mondjál inkább, mert 89,6. Tehát de egyébként ez ritkán van, de ez egy jelentős anomália egyébként szerintem, tehát az, hogy 3,6 millióval, emiatt egyébként az idei évre azt becsülik, hogy idén nem lesz ilyen, tehát most egy kicsit túltermelődött a dolog, ami ugye a korábbi éveknek a értékesítési láncban ugye vannak autók, és akkor amiatt is van ez szerintem, hogy ott van egy ilyen tartalék, vagy nem tudom, hogy mondjam, puffer, és emiatt volt, hogy most egy ilyen túltermelés volt, és emiatt írták azt, hogy most így a kereslet kínálat az most így normalizálódott, legalábbis a korábbi évek borulása miatt, és hogy az idénre egyáltalán gondolják azt, hogy például a volumenben nem fog nőni a gyártás, hanem egy kicsit fog nőni a 88 millióra, vagy 89-re az értékesítés, és akkor most úgy utoléri a kettő egymást. Jó, az érdekesebb kérdések, a tisztán elektromos autók akkor ehhez képest.
Tehát a 90 millió legyártott autóból a mennyi az 86 elektromos?
86 volt ugye
az eladottat kérdezed
az eladott, és most szintén az eladottra kérdezem a tisztán elektromosat 2023-ban.
Szerintem az egyharmada. Hogy akkor most én
mondjak először. Tisztán elektromos, vagy hibrid?
Nem, tisztán elektromos, tisztán. Tehát az ilyen mild, meg hibrid, meg plug-in, az nem számít ebbe bele.
Én az egyharmadát mondom, ami 29 milliót mondok.
Én meg 15%-ot, mert van is egy ilyen szám a fejemben, tehát ez lehet, hogy persze
segítsünk
rossz.
Gyulának, mennyi a 86-nak a 15%-a?
13.
Legyen 13. 13. Szép szám.
Szép szám a 13, és a helyes válasz az pedig 13,470. 47 millió.
Na látod, itt az igazság. Azt a mindenit.
Úgyhogy Gyula zsákol 4 pontot, Feri pedig
nem rossz az
2-t,
sem.
Ugye?
2-t.
2 körül. Te beállt
miért erre. Is? 30% meg van?
Szerintem nincs.
Nincs, akkor csak 1 pont.
Akkor 1 pont.
Jó, csak nagyságrend.
Szóval, hogy ez nagyon-nagyon nagy szórást mutat egyébként országonként. Mit gondoltok, hogy hol adnak el a legtöbb elektromos autót?
Kínában.
By far, igen. Tehát, igen. Hogy ott van, ott is csinálják a legtöbbet, és ott is adják el a legtöbbet. És mi meg csak kullogunk utánuk. A magyar értékesítés, amit jól mondtál, ilyen 100 000-nél talán olyasmi körül van új autó, abban mennyi volt elektromos, és ebben még lehet, hogy a plug-in is benne van, mert most bizonytalan vagyok.
Hát pedig ennyit tippeltem volna.
8-10 000.
Itt azért...
6%.
Tényleg? Csak? Hoppá. Pedig annyi zöld rendszámtábla.
Hát igen, mert ja, abban a plug-in sokat
is. Mozognak. Plug-in hibridek is benne vannak.
De lehet, hogy már plug-innel együtt volt a 6, most azt mondom, tudom. De tehát Magyarországon egyelőre jóval el van maradva mondjuk az EU-s átlaghoz képest is, de az EU-n belül is nagy szórás van, tehát nyilván ott a skandinávok, a norvégok
azok, azok
örültek. De még a németeknél is egyébként csak azt hiszem, hogy a 20%, ami ilyen. Úgyhogy valójában még a jelenleg eladott autóknak azért a túlnyomó többsége az még fosszilis. Tehát benzin, dízel. Azért szerintem ez egy érdekes információ. Ugyanis a plugin az nem dominál. Tehát az a worldwide jóval kevesebb a plugin, mint a tisztán elektromos.
De érdekes.
És még egy érdekes dolog, ha már itt vagyunk, hogy 2020 után ugrott meg nagyon elektromos. Tehát addig olyan kis létezett, de van. És akkor utána két nagy lépésben most nagyot ugrott. És már tavaly éken nem nőtt akkorán, de most nőtt nagyot. És ugye hát azt tudjuk, hogy a kínai gyártók, akik most itt nagyon megjelentek, ugye a BYD, amelyik most már a legnagyobb, és lenyomta a Teslát valamivel, de bár mondjuk egyébként még azért szerintem nem kell temetni a Teslát, én úgy gondolom.
Meg várjunk ki sok mindent. A másik cikk meg arról szólt pár napja, hogy megakadt a lendülete az elektromos autóknak, tehát még az se biztos, hogy
növekszik. Érdekes lesz ez, igen. Tehát most ugye pont azért hoztam ezt témának, mert itt is egy nagyon dinamikus piaci átalakulásról van szó, és ezt a dinamikát, ezt nagyon érdekes így tapintani, hogy ez igazából mennyire fog menni. Tehát elindult, tehát nagyon nagy fölcsúszomlásszerű változás elindult, de pontosan ez hova fut ki, és hol áll meg, és milyen dinamikával, ezt nem látjuk.
Eddig tartott a becslés játék, vágjunk bele a mai témánkba, ami ugye a RAG. Ami egy betűszó, Retrieval Augmented Generation, angol kifejezésnek a rövidítése, ami egyébként most megpróbáltam lefordítani, és hát úgy sikerült, hogy visszakereséssel kiterjesztett generálás, generáció, ami nem majd hát
válaszgenerálás is mondjuk azt
fog nyerni, igen. De ugye ez egy olyan technológia, amivel a szabadon deliráló nagynyelvi modelleket rá lehet kényszeríteni arra, hogy kevésbé beszéljenek zöldségeket, pontosabban, hogy valódi tudásbázison alapuló válaszokat adjanak, amennyiben kérdéseket kapnak.
Na de a történeti hűség kedvéért miért gondoltuk ki az érdekes az a téma?
Mind a ketten korán kelünk.
Még korábban, tehát igazából egy pár hónapja kaptam egy olvasói levelet.
Valóban.
Ami egy tök jó levél volt, nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy eleve nem is válaszoltam lehet rá, amit innen szeretnék a éteren keresztül, hogyha hallgat bennünket az elkövető, akkor megköszönni a levelét és bocsánatot kérni.
És ez most egy válasz.
Ezer bocsánat.
És ez most egy válasz, tekintse ezt az egész podcastot egy válasznak, mert tök jó téma. Viszont volt egy ködös hajnal, amikor aztán tovább görgött a történet, amikor a nem is tudom ki üzent először, de...
Hát én biztos nem.
Szerintem a Feri üzent először, van nagyon hajnal, a Gyula aludt.
Mindig. Szokásom szerint.
És heves üzenetváltásba kezdtünk a Ferivel, mert én se aludtam éppen. Miről is?
Arról, hogy miről legyen szó a következő adásokban, és akkor felmerült ez a Retrieval Augmented Generation.
Hát az merült fel, hogy te használsz egy keresőt, és amit akkor elkezdtél agitálni a használata mellett.
Így van, egész pontosabban ez egy böngésző, ez egy újfajta böngésző, amiről itt-ott már lehetett olvasni. Én igazándiból nem hallottam róla korábban, pedig az ilyesmiről szoktam hallani, és mint utólag láttam, azért a szaksajtóban már volt erről szó. Van egy cég, akit The Browser Company-nek hívnak, akik azt vették a fejükbe.
Ezt a nevet.
Igen, igen. Azt vették a fejükbe, hogy nincs újra gondolva a böngésző, mint műfaj maga, és egyébként a keresés se igazán, és hogy milyen jó lenne ezt megújítani.
Mi is beszéltük, hogy a Google is egyre szarabb.
És egyébként igen, mert de hogy a dolog az igazándiból ketté ágazik, mert a Browser Company megcsinálta az ő böngészőjét, amit Arc Browsernek hívnak, mármint, hogy arc, úgy van írva, és ez egy Chromium alapú böngésző, viszont a kezelőfelülete az egészen más, mint amit megszoktunk a böngészőknél, egy ilyen nagyon zavartalan, mindenféle kapcsolók nélküli böngészésre próbál lehetőséget adni, és néhány olyan funkciót ad, ami valóban sokkal kézreállóbbá teszi ezt a böngészőt. Egyelőre macOS-re érhető el, és iOS-en van egy verziója.
Windowsra ne keresse még senki.
Még ne, de készül a Windowsos verzió is, és egyébként na, én ezt egy podcastban hallottam róla egyébként, a Connected podcastban beszéltek róla. Általában, amikor egy új böngészőről hallok, ami dicsérő szavakat tud kiérdemelni valakitől, akkor azt mindig kipróbálom, és eddig mindig csalódtam. No, ehhez képest most erre a böngészőre teljesen áttértem, áthelyeztem az életemet, mind a laptopon, mind a telefonon, mert hogy a telefonon viszont az...
De most akkor laptopon hogyan tudtad? Mert te Apple-t használsz?
Mert én Apple-t használok, igen.
Megképzeld.
Szóval, hogy az iOS-en pedig... Arc Search-nek nevezik ezt az applikációt, és ott az elsősorban az is egy böngésző, de keresésre kiegyezve, mégpedig olyan módon, hogy beírod a kereső kifejezésedet, és egyből kapsz egy kis tablót, amin kiválaszthatod, hogy ezt a Google-on szeretnéd megnézni, vagy a ChatGPT-t szeretnéd, hogyha erre válaszolna, vagy Browse for me gombot megnyomom, és akkor itt érkezünk meg a Retrieval Augmented Generation-hez. A böngésző háttérrendszere nekiáll, megnéz jó sok weboldalt a témával kapcsolatban, és összeállít nekem egy weboldalt tulajdonképpen, ami nem keresési találatokat tartalmaz, bár egyébként azokat is, hanem egy kivonatot a relevánsnak ítélt legfontosabb oldalak tartalmából. Mégpedig bullet listbe szedve, tehát hogy az összes lényeges dolgot elmondja, és amikor ezt egyszer-kétszer kipróbáltam, például hát mivel kezdi az ember, a saját nevére rákeres, és amikor a saját nevét az tökéletesen összefoglalt, aztán a Gyuri nevére is rákerestem, azt is tökéletesen összefoglalt.
Azt még jobban.
Azt még jobban is, igen. És aztán még megnéztem egy-két fogalmat, és valóban nagyon-nagyon menő, akkor egy kicsit megéreztem benne a keresés jövőjét. Azt, hogy én felteszek egy kérdést, és nem reklám generálta válaszokat kapok, hanem az interneten elérhető, az interneten, mint tudásbázison született, a lényeget érintő, vagy a lényeget összefoglaló válaszokat kapok. Egyébként csak mondom nektek, van olyan funkció a desktop böngészőben, hogy a egeret fölé viszed egy linknek, és egyből kapsz egy kis ablakot, amiben összefoglalja neked annak a linken levő weboldalnak a tartalmát. Mondjuk, hogyha az magyarul van, akkor is angolul egyébként, de fordítva, hogyha francia van, akkor is angolul kapsz egy ilyen bullet pointos pici kis összefoglalót, hogy mi van azon az oldalon. Ezt egyébként a Google találhatókkal is meg tud csinálni. Nagyon hasznos. És ennek kapcsán kezdtük el nézegetni a Retrieval Augmented Generation-t, aminek ugye az lenne a dolga, hogy a Large Language Model marha jó abban, hogy szabadszavas kérdéseket megértsen, és azt válaszokkal lássa el, de nem különösebben jó abban, hogy valódi és megbízható válaszokat adjon, hiszen ez nem egy kereső, hanem egy szöveggenerátor, ami, hát ezt már sokszor elmondtuk, ami egyszerűen csak a ilyenkor szokásos válaszok közül a legvalószínűbbet állítja össze, kis túlzással mondjuk ezt. A RAG az pedig azt célozza, hogy ezeket a nagy nyelvi modelleket ellássa egy olyan réteggel, vagy inkább, egyébként ez valójában egy réteg, ami mondhatnám hagyományos ilyen információ visszakeresési information retrieval technológiát használ. Tehát magyarul megérti a kérdést, hagyományos módon rákeres a főbb válaszokra, majd aztán a nagy nyelvmodell segítségével ebből generál egy választ. És így módon szabad szöveges választ kapunk, vagy kaphatunk, vagy egy összefoglalást kaphatunk, de olyat, ami tényeken alapul, nem pusztán nyelvi valószínűségeken.
Igen, hogy én egy szószátjár, de jó felkészült könyvtáros nénihez hasonlítanám ezt az egész use case-t, amikor oda mész hozzá, és akkor ő eligazít, vagy akár meg is mutatja, hogy akkor melyik polcon melyik könyvet ajánlja neked a adott keresésre, és abban meg is találod azt az információt, amit kerestél.
Ez a böngésző melyik nyelvi modellt használja?
Nem tudjuk.
Na igen, ez egy jó kérdés egyébként.
De lehet, hogy nem is publikus. Viszont a bulvár tartalmat kedvelők kedvéért most itt élőben teszteljük ezt most a Gyulán, mert én most itt bepötyögtem a keresőnek a Kovács Gyulát, amit természetesen, mivel ez egy gyakori név először, első körben nem tudta, viszont annyit írtam hozzá, Kovács Gyula adat. És erre a következő oldalt rakta össze, és meg odaadom a Gyulának.
Ott van
nézze
Gyula,
meg,
fotója.
Nézze meg, hogy mik vannak, mert
hogy
szerintem,
a
szerintem kicsit meg fog döbbenni, és kérjük, hogy validálja ezeket az információkat, amiket itt kidobott a gép róla.
Futballkarrier.
Volt ilyened?
Nem.
Nem. Tehát akkor ez egy hibás. De azért van benne.
Data science szakértő, meg data literacy, meg storytelling, az igen. És a harmadik se nyert, ez a PhD ilyen valami erdőtudományban.
Kellemetlen. Ez most az ilyen élőben
vízimadarak.
Demonstrációnak a...
Vízimadarak.
De nem, mert vízimadarak ez, egy, kint ez egy ilyen határeset, a mi nevünk az sokkal alkalmasabb.
Igen, arra, egyébként ez igaz.
Ez nagyon gyakori név a Kovács Gyula.
Igen.
De a háromból végül is ott van. De a fényképem itt van.
A fénykép.
Hibátlan,
LinkedIn-es
profilképed.
Mindig lenyűgöz ez a kép.
Mire képes a mesterséges intelligencia.
Nyájas hallgatóinkat is arra biztatjuk, hogy próbálják ki ezt az ArcSearch-öt a saját nevükre.
Igen, amennyiben
és lepődjenek
Apple
meg.
Telefonjuk van, mert sajnos ez most még csak akkor érhető.
Annyi cheat, hogy ez a Browse for me gombra kell nyomni, mert ilyen bugyutáknak, mint én, például nekem ez nem volt magától értetődő, de amikor
hát,
a keresésbe beírjuk.
A Browse for me a megfogalmazás.
Igen. Tehát ha beírod a kereső szöveget, és akkor utána van egy gomb mellett, arra kell nyomni, és akkor fog ez a jóka kijönni.
Na de nézzük egy picit ezt a Retrieval Augmented Generation már csak azért is, mert hogy szerintem amióta úgy kb. Értjük a nagy nyelvi modelleket, azóta pedzegetjük azt, hogy hát ez jó pofa, keresésre alkalmatlan, hiszen nem arra van kitalálva, de biztos van valami olyan megoldás, amivel kiegészítve a nagy nyelvi modelleket egy új típusú keresési élményhez juthatunk, és hát tessék, ezek szerint ez nem csak nekünk jutott eszünkbe, azt lehet tudni, hogy 2020-ban a Meta jött ki az első ilyen, pontosabban a Meta publikált egy papert erről a technológiáról, amit egyébként összefoglalva, hát tényleg ennél bonyolultabbul nincs leírva, mint ahogy most az előbb elmondtuk, hogy hát ezért megértjük, amit kérdeznek, valami hagyományos módon kikeressük a legjobb válaszokat, aztán odaadjuk a nagy nyelvmodell, hogy na ezt mondd el. Ezt foglalod össze.
Ugye azért érdekes ez, mert tényleg amikor kijött bő egy éve ugye a forradalom napjaiban, tehát mikor kijött a ChatGPT, akkor ugye kerestük már akkor is a use case-eket, és azért emlékeim szerint ez volt az egyik leges, érdemleges use case, hogy ez a keresőket forradalmasíthatja.
Így van, vagy az ilyen tudásbázisokat.
És a tudásbázis alapú információ szolgáltatást, és ez most úgy tűnik, hogy ez bekövetkezik, egyébként, ami ki is hagytunk egy kicsit ennek az évnek a előrejelzéséből szerintem speciál, eléggé el nem ítélhető módon, de most azt látszik, hogy ebben nagyon jó megoldások lesznek. Biztos nem csak az ArcSearch lesz, Browser Company-val ugye az történhet akkor, hogy vagy nagyon gyorsan felvásárolják, mert tényleg tök ügyes kis cég, vagy pedig ezt a funkciót, ezt legalább ilyen, vagy valami hasonlóan jól kifejleszti, azért mégiscsak nagy duzzogva a Google, vagy a Bing, vagy valamelyik.
Igen, hát ugye azért közben megjelent a Gemini-nek az ultrája, mármint az ultra változata, meg az 1.5-ös Gemini, és egyébként múlt héten, két hete beszéltünk a GPT-5-ről, hogy az jobb lesz, mint a 4, mondta Sam Altman. Azóta újabb részleteket árult el, amiben már az szerepelt, hogy ebben már benne van az AGI, az Augmented General Intelligence.
Viszont a 4.0-nál én konkrétan rákérdeztem, megkérdeztem tőle, hát ki mástól.
Uh-huh. Hogy, a legautentikusabb forrás.
Hogy van-e benned a RAG, és azt mondta, hogy nincsen bennem RAG.
Tényleg?
Aha.
Hát egyébként miért is lenne, hiszen
de várj, most akkor, ha én összezavarodtam, akkor lehet, hogy van egy-két hallgatónk, aki összezavarodott.
De hogy?
Elmondom, hogy én eddig mit értettem meg az egészből.
Igen.
És akkor itt már akkor látni fogjátok, hogy miért zavarodtam össze. Mondjuk maradjunk a ChatGPT-nél. A ChatGPT-vel is rá tudok kérdezni, hogy Kovács Gyula, vagy bármire. És a ChatGPT alapvetően az egész jól válaszolgat.
Igen.
Ehhez képest, ha használok egy ilyen RAG-gal turbózott nagy nyelvi modellt, akkor az miben más? Csak hogy így tisztítsuk, mert az én fejemben az van, hogy a nagy nyelvi modell az definitíve nem tartalmaz RAG-ot, hanem az van egy nagy korpuszon felépítettük, és akkor a világ minden dolgáról kérdezheted, míg az a ragos megoldás az olyan, hogy még ezt okosítja tovább egy speciális területen belül mondjuk, vagy témára.
Nem egészen, de értem, hogy miért így csapódik le, és tulajdonképpen igen, tehát, tehát hogy ez úgy van, ha én jól értem, hogy a RAG az egy nyelvi modell és egy keresőnek az ötvözete, és ott az van, hogy a folyamat közepén ott egy hagyományos kereső van, tehát ezt is a világ minden dolgáról kérdezheted, csak szemben a nagy nyelvi modellel, ami ugye nem keres, hanem egyszerűen csak a világ tudásának korpuszában egy ilyen legvalószínűbb bejárási utat jár be a te neved vagy a kereső szó nyomán. Addig itt az van, hogy a kereső szót valahogy feldolgozzuk, tehát hogy nem tudom, egyébként ilyen word embeddinggel, tehát vagy vector embeddinggel feldolgozzuk, azt odaadjuk egy keresőnek, egy hagyományos keresőnek, aki megmondja találatokat, ami ugye nem hasraütés alapú, vagy nem ilyen valószínűség alapú, hanem nagyon határozottan, nem tudom, információegyezés alapú, és azt adja oda vissza az LLM-nek, hogy az foglalja össze ezt, és mondja el.
Az LLM-nek azért az elsődleges ambíciója az az, hogy kommunikálni tudjon.
Így van.
Tehát, hogy a nyelvet tudja, értse, a természetes emberi nyelven tudjon kerek, jól megfogalmazott, nyelvtanilag helyes mondatokat alkotni. Aztán lehet tovább menni, hogy nem tudjon szlengbe, meg mit tudom én, milyen stílusban, meg így, meg úgy. Viszont eredendően nem célja a tudás, tehát hogy tudjon is. Tehát, hogy ezt így kettő lehetne választani. Természetesen tud, mert hogy a korpusz meg van vele etetve, és akkor értelemszerűen ezen keresztül egy csomó tudása van. Mondjuk ilyen közhelyes, vagy köznapi, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, mert ez se igaz teljesen, de hogy leegyszerűsítem, tehát egy ilyen típusú tudása is van, de ezt nem tekintjük érvényesnek. És azért inkább egy olyasmit szeretnénk, hogy valaki nagyon sima beszédű módon kommunikál velünk, hogy a gép, de ez a gép, az a sima beszédű gép, az képes legyen arra, hogy utána katorászon ezeknek az információknak, és akkor utána akár helyesen citált módon, tehát mondjuk idézve, tehát honnan szeded ezt az infót. Volt egy ilyen kis rövid kis videó, ahol azt hiszem az IBM-es szócikkben, ahol egy hölgy magyarázza, hogy mi ez, és akkor ő a gyerekeinek magyarázza el, hogy a gyerekei kérdésére azt hiszem, hát végülis minden gyerek ilyeneket kérdez, hogy melyik bolygónak van a legtöbb holdja. És akkor ő kapásból mondja, mert STEM-ben jó képzett anyuka, és akkor mondja, hogy a Saturnus. Ja, most lehet, hogy én is hecseszem.
Nem a Jupiternek van?
De tök mindegy, tehát hogy mondja, hogy a Saturnus, vagy a Jupiter, nem tudom. Mert hogy ő még arra emlékezett, hogy amikor tanulta, akkor még az volt a helyes válasz. De időközben azonban a Jupiternek több holdja lett. És akkor most már a helyes válasz egyébként a Jupiter. Tehát, hogy erre
bologat hevesen
hogy ezt idézettel megtalálja pontosan.
De most egy le vagyok nyűgöző, mert ezt most látom, hogy ez egy friss 2023-as adat, vagy felfedezés, hogy a Jupiter körül legalább 92 hold kering szemben a Saturnus 83 holdjával. Én nem tudtam, hogy ilyen sok van. A Jupiterrel azt gondoltam, hogy ilyen 10 valamennyi, mondjuk azok a nagyok.
És mibe kerestél rá?
Természetesen az ArcSearch-ben.
Szuper.
Szerintetek hány óceán van?
A Földön?
Igen. Ez definíció kérdése.
Kettő van?
Hát mennyit tanultunk?
Akkor mit tudom én, hogy mennyit tanultunk?
Hát én hármat tanultam.
Hármat tanult, és kérdétek, mert nem három van, hanem öt. Tehát ez a hat.
Ez. Jó, de ez definíció.
Igen is, tehát de
nem,
amikor
nem az,
kérdezik,
hogy volt egy olyan óceán, amit nem találtak meg korábban.
Tehát itt csak arra utalnék, hogy pontosan frissíteni kell ezeket a nagy nyelvi
igen,
modelleket.
De amikor megtudtad, hogy a Plutó az nem egy bolygó, hanem egy kutya. Tehát ez a...
az egy rossz pillanat volt.
Őszint leszek, semmit nem éreztem. Tehát érzelmek nem kötődtem.
Érdekes, én kifejezetten egy nagy felfedezésként, vagy szóval ilyen nagy döntésként érzékeltem, hogy a Plutótól elvették a bolygó státuszt.
Én az öt óceánnál sokkal.
De amúgy miért nem bolygó? Nem a nap körül kering?
Hát, kicsi. De egy kicsit kicsi, és vannak mások, amik hasonlóan kicsik, és azok meg nem bolygók. És a másik, hogy a pálya síkja, meg az excentricitása.
Úristen,
és azt hiszem, hogy eltér attól, amit ilyen bolygónak jó néven veszünk, igen.
Aha. Jó, értem, de ez most igazándiból egy zárójeles kérdés volt csak. Jó, mert viszont a raggal kapcsolatban van még egy...
pontot?
De nem, mindenképp kapsz érte. Az excentricitásért az szerintem az dupla pont jár. Szóval, hogy még egy kérdés azért felmerül ezzel a raggal kapcsolatban, hogy na jó, de hallottunk már korábban is arról, hogy a nagy nyelvi modelleket lehet fine-tune-olni, lehet finomhangolni. Uh-huh. És hogy akkor mi a különbség egy finomhangolt nagy nyelvi modell meg egy rag között?
Mindenki Gyurira néz ilyenkor.
Még egyszer. Tekerjük vissza.
Válaszoljak a saját kérdésemre.
Az előző babérom, amely elbambultam.
A kérdés az úgy szólt, hogy miben különbözik a fine tuning és a rag használata?
Én azt mondanám, de nem biztos, hogy engem kell erről kérdezni annyira. Tehát, hogy a fine tuning során a magát az elemet okosítjuk, és azt felokosítjuk.
De arra, és hogy úgy, hogy adunk neki a korpuszt. A korpuszt alapjáratjuk.
Belegyógyítjuk, és hozzáhegesztjük.
És abban reménykedünk, hogyha sok jogi szöveg van a korpuszban, akkor jogilag helyesebben fog válaszolni.
Igen, pontosan.
És a ragnál meg, mondom, ez a könyvtáros néni. Tehát, mint hogyha...
Szép válaszszá formáját.
Könyvtáros néni elolvas egy könyvet, ahhoz hasonlítanám, hogyha az analógián mentém. És hogyha egyre több könyvet elolvas, egyre okosabb lesz, és hogyha nem felejti ezeket el, akkor, ami egyébként a könyvtáros néninél, meg az elemnél is előfordulhat, akkor így meg is lehet tőle kérdezni, és akkor tudni fogja. De akkor se biztos, hogy jól, mert hogyha ugyanabban a témában elég sokat elolvasott, akkor lehet, hogy egy kicsit keverni fogja az információkat, és sajnos az ellenem is.
Hát a könyvtáros, az ellenem is ezt csinálja? Hát igen, mert mondjuk erre is a... Jó, igen, értem, hogy miért. Oké. Ami még talán fontos, vagy nekem mindenképpen fontos, hogy jó, de mire használják ezt a ragot? Tehát, hogy konkrétan mire jó? Mert egyébként az, hogy ebben az Arc Search-ben, amit itt a beszélgetésünk kiinduló pontjának választottunk, van-e ilyen technológia, azt nem tudjuk. Gyanítjuk, hogy úgy néz ki, mintha.
Igen.
Ugyanaz a logika. Gyanús. Jól illusztrálja a logikát, de hogy pontosan milyen technológiai megoldása mögötte, azt amúgy egyébként mi nem tudjuk. De nyilván adja magát az, hogy a keresést forradalmasíthatja, ami az egyik ilyen eléggé szintén magától adja, ez az intelligens dokumentum visszakeresési rendszerek, tehát az ilyen tudásbázis kezelés, dokumentum kezelés.
Ugye itt az van, a kedves hallgató, az nem biztos, hogy feltétlenül nagy vállalatokban vagy nagy intézményekben dolgozik, pláne nem olyanokban, ahol esetleg az információ is valamilyen módon titkosítva van, vagy nem nyilvános, és akkor ott ezeknek a belső rendszereikre ugye egyáltalán nincs. Hát persze ezekre is létezett már eddig is mindenféle megoldás, hogy ezekbe azért valahogy lehessen keresni, de ezek azért erősen korlátozottak. Tehát azért olyan könnyen előfordulhat, hogy nem nagyon találsz meg valamit, mert nem tudsz rá jól keresni, mondjuk keresőszavakkal, vagy ilyen exakt módokon, és akkor továbbra is érdekel a dolog, meg nem is tudod megfogalmazni, mert tudom, nem olyan jellegű. És akkor ebben remélhetőleg segíthetnek ezek a rendszerek, amik majd ugye nem csak kerítésen kívül, tehát ilyen cloudos nagy rendszerként fognak működni, hanem majd várhatóan ilyen kerítésen belül letelepíthető csoda.
Hát de nem feltétlenül csak ott, mert abba is gondoljunk bele, hogy azt a paradicsomi állapotot, amit én tényleg csak úgy, mint egy ilyen mézédes álmot tudok elképzelni, hogy a Google Drive-ban megtalálok egy dokumentumot annak segítségével, hogy beírok valamit a keresőnek, és ott az. Ugye ez manapság a lehetetlennel határos.
Vagy akár a laptopodon bármit.
Vagy a laptopon ugyanígy.
Hogy a minapi probléma, hogy a párom elrakott egy komplett foldert valahova, ami elég sok dokumentumot tartalmazott, és a normál Windows-os keresőben az Istennek nem talált meg benne. Uh-huh. Teljesen fatálisan, de elbújt.
De hát nyilván, mert még nem épült újra az Index, tehát hogyha újra építette volna a Windows a dokumentum indexet.
Viszont ő meg éppen most rakta el valahova, és most keres meg
rohadtul. Igen, értem.
És aztán utána persze a Total Commander meg egy 10 másodperces telepítés után áldos az első találatba kidobtad, hát így, hogy hol van az a nyavanyás dokumentum.
Igazából én láttam egy bemutatót nemrég, hogy ott egy olyan rendszert csináltak, hogy adatbázist adtak be a nagynyelvi modellnek, és ha feltettél egy kérdést, akkor ő gyakorlatilag szelekteket csinált, és konkrétan leválogatta a megfelelő választ, de ugye mi volt a válasz? Számok. És ott arra használták, most esik le, hogy végül is ezt a technológiát én láttam, hogy arra használták, hogy ne dobjon ki 4 számot a menedzsernek, hanem egy ilyen kis szövegbe ágyazva szépen fogalmazza meg a választ. Tök jó szöveget adott vissza, valószínűleg akkor itt ez a technológiát igen, már látta.
Hát nem biztos, hogy pont az, mert ugye itt a számokból kell összeraknod kerekmondatokat, de azt hiszem, hogy egy picit más use case.
Igen, de csak annyiban szerintem, hogy a ragnak az eleje is elelem, meg a vége is elelem. Ennek meg, amit mondasz, szerintem az eleje az egyből keresés, tehát simán a kereső szóval azonosított valamiféle információt, és aztán azt adta oda az elelemnek, hogy ezt hát tessék szépen megfogalmazni.
Beírtelek szavadszöveget, és létrehozott egy kódot. Egy SQL kódot.
Akkor lehet, hogy ez is az. Mm-hmm. Na jó, egyébként ugyanez teljesen illik arra a use case-re, amikor chatbotokat csinálunk, amik egy valamilyen vállalati tudástárból válaszolnak, tehát ügyfélszolgálati chatbotnak pont ez kell, hogy értse meg, hogy mit akar az a szerencsétlen ügyfél, aztán keresse ki neki a valódi választ, és ne kezdjen el delirálni valami hülye termékről, ami nincs is.
Szóval ezt a részét én azt hiszem az ellen alkalmazásoknak kimondottan rózsaszínűen látjuk, ezt kimondhatjuk. Uh-huh.
Annál is inkább, mert hogy ezt vártuk, hogy ennek már jönnie kell, hiszen azt nem mondom, hogy kidurrant a lufi, hanem hogy egy évig rácsodálkoztunk arra, hogy úristen tud beszélni a számítógép, és érti, hogy mit kérdezünk.
Uh-huh. Gügyög a kis drága.
És hogy most kezdi egy kicsit érteni is a kérdést, és egy kicsit valóban valódi válaszokat is adni rá, nem csak konfabulálni, ahogy egy pici gyerek szokott.
Ez mit is jelent ez a szó?
A konfabulálás?
Mesél.
Hát igen, lényegében, amikor így kitalál történeteket valaki.
Már nagyon formában vagytok, olyan szavakat dobtam be.
Excentricitás és konfabuláció. Lehet, hogy ez kéne legyen a mai epizódnak a címe.
Nagyon sokan fognak kattintani.
Biztos halálra kattintanák a kedves hallgatók.
Írd hozzá egy ChatGPT, és akkor bejönnek a csőbe.
Abszolút. Excentricitás. Konfabuláció és a ChatGPT. Hát szép.
Azt hiszem, a csúcson kell abba hagyni.
Én is azt hiszem, úgyhogy akkor jelöljük ki ezt hivatalosan csúcsnak, hiszen innen följebb nincs tovább. Látjuk a környező 8000-es hegyeket, igaz?
Gyula, ma viszont remekül tippeltél egyébként, hogyha még arra
lenyűgöző volt, igen.
Igen, valóban, én is úgy gondolom, jó logikával, hogy ilyen szavakat pontosan nem tudok, te tippelni tudok.
9 pontot húztál be, ha jól számolom.
Ehhez gratulálunk. Kedves hallgatók, hogyha ennél jobban tippeltek, akkor nekik is gratulálunk, és jövő héten jövünk újra.
Így van.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.